Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Smart Tax megoldások. Egyszerű, automatizált válaszok adózási kérdésekre. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
A telefon a Beke Károly, a portfólió elemzője. Szervusz, jó reggelt kívánok!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Emelkedést vártak ma nyitásra az elemzők. Mi történik?
Egyelőre mérsékelt emelkedés látszik, hogy is igazuk lehetett azoknak a szakértőknek, akik emelkedést valószínűsítettek a magyar részvénypiacon. A Bux Index 0,25%-os pluszban van, és a vezető papírok is kismértékben erősödnek. Az OTP 0,3%-kal 10.855 forintra drágult. A MOL árfolyama szintén 0,3%-os pluszban van 2.690 forinton. A Richter 0,4%-kal 8.140 forintra drágult, a Magyar Telekom pedig 0,3%-os pluszban van 383 forinton.
Forinton mi a helyzet?
A forint piacán egyelőre nincs nagy változás, gyakorlatilag stagnál tegnap estéhez képest, így 391 közelében jár az euró jegyzése. A dollár 359 forint 50 fillérbe, az angol font pedig 442 forint 70 fillérbe kerül most. Ma este a Fed döntésére figyelnek elsősorban a befektetők. Az amerikai jegybank a várakozások szerint 25 bázispontra lassítja majd a kamatemelési ütemet, aztán holnap pedig érkezik az Európai Központi Bank kamatdöntőülése is, vagyis a következő nagyjából 36 órában azért intenzív kilengések várhatók a devizapiacon.
Köszönjük szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A korábbinál bizakodóbbak az agrár- és élelmiszergazdaság szereplői két éves visszatekintésben a gyümölcságazat a legpesszimistább, derül ki a Takarék Agrár Trend Index adataiból. Az MKB Bank és a Takarékbank agrár- és élelmiszeripari üzletágának ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a magyar gyümölcstermelés megmaradásának egyik kulcskérdése, hogy át tud-e állni a gyümölcságazat az intenzív termelésre. Sipos Ildikó kérdezte Hollósi Dávidot.
Azt látjuk, hogy az index egy ideje stabil, vízszintesnek tekintető pályát mutat. Az egyébként egy optimista dolog, hogy a termelők látják is, és stabilnak érzik a helyzetüket. Ugye 29,5 ponton zárta az index év végén, ez még mindig elmarad az egyensúlyi optimális ponttól, de hát a mezőgazdaságon is egy kicsit ilyen típusú óvatos gondolkodású ágazatról van szó. És amit kiemelnék, hogy az állati termékek szépen felzárkóztak a növénytermesztési várakozásokhoz. Ez bizony szempontból jó, mert látják a jövőt, abból a szempontból, mert pedig egy káros dolog, hogy ugye a szántóföldieknek a várakozása csökkent úgymond vissza, hogy itt főleg az aszály és az évvégi gabonárak csökkenése miatt.
Hogyha 10/4 évre lebontva vizsgáljuk azt, hogy hogyan alakult az index, akkor azt látni, hogy a sor végén a gyümölcságazat van. Mi ennek az oka?
Nincs jó helyzetben a magyar gyümölcstermesztési ágazat. Én azt látom, hogy kicsit el is hanyagoltuk ezt az ágazatot a többi javára. A rendszeres fagykárok nagy beruházási értéket képviselő ágazatot általában így értékeljük, és belülről a termelők is ezt így látják, illetve a világpiaci, akár az európai piaci lehetőségeik bejutni a multinacionális cégek a kereskedelmi láncok polcaira sok-sok kérdés vett fel. És azt azért ne felejtsük el, hogy nagyon komoly beruházási igényeket vett fel az ágazat, hogy olyan korszerű ültetvényeket kell létesíteni, ami már rendelkezik támrendszerrel, rendelkezik jégvédelemmel, rendelkezik fagyvédelemmel, gyakorlatilag hűtőházakat kell, logisztikai tároló, manipuláló csarnokokat kell építeni. De olyan komoly költségek, nem biztos, hogy mindegyik termelő ezt be tudja, vagy be akarja vállalni.
Ez mennyire jelent nagy kihívást a gyümölcstermelő ágazatnak? Az árak emelkedése miatt gyakorlatilag már ott tartunk, hogy prémium termék lett a gyümölcs. Sok múlik azon, hogy mennyire tudnak váltani, mennyire tudnak megfelelni a modern követelményeknek.
Ez nagy kihívás, ráadásul ebben egy komoly versenypiaci helyzetben vagyunk. Azért ezt kell látni, hogy tőlünk északabbra, például Lengyelország, például az almatermesztésben, ami nekünk egy oly fontos ágazatunk volt, komolyabb összegeket investált, csak a komolyabb fejlesztési tervek mentek ott végbe. Ausztria tőlünk nyugatabbra szintén nagyon elöljár ebben az ágazatban, de én ott mondjak valami jót, Az üvegházi termelésben viszont mi investáltunk nagyon sokat, amivel elképzelhető, hogy európai piacon is versenyképes ágazatot tudunk felépíteni, és ki tudunk lépni. Tehát a specializálódás zajlik ezen a területen. Én azt gondolom, hogy egy európai uniós tagságként, vagy tagként a célunk az, hogy beilleszkedjünk ebbe a munkamegosztásba, és találjuk meg azt, ami számunkra a legjövedelmezőbb és fenntarthatóbb. A gyümölcs ágazatban én azt látom, hogy lesznek és vannak is nagyon jó termelők, akik sokat investáltak ebben, professzionálisan csinálják, és lehet látni, hogy náluk jellegű problémák kevésbé vagy ritkábban jelentkeznek.
Azt a rendkívüli helyzetet, amelyet az aszály okozott tavaly, és amely ugye jelentős nyomot hagyott a hazai kukoricatermésen, hogyan sikerül megoldani?
Alapvetően jelen pillanatban azt éljük meg, hogy képesek vagyunk Ukrajnába behozni a termékeket, amit korábban nem tettünk meg. Voltak importpiacaink, de azok általában speciális termékekre vagy kis mennyiségre vonatkoztak, mert alapvetően önállátók voltunk, és azt látjuk, hogy képessé váltunk arra, hogy Ukrajna felől hozzunk be termékeket. Ez nem biztos, hogy fenn is marad így ebben a formában, ez lehet, hogy időleges. Azért azt szeretném hangsúlyozni, hogy kérdések merülnek fel sokszor az ottani termékek minőségével kapcsolatban. Nagyon előteljesen azt látjuk, hogy differenciálni kell a termelőknek, és meg kell tudni különböztetniük a jó minőséget a rossz minőségtől. De nyilvánvalóan, hogyha a jövő évben, vagy ebben az évben inkább most már azt mondom, nem következik be a hasonló aszálykár, akkor képesek leszünk megtermelni a megfelelő mennyiségű alapanyagot. És azért fontos, mert ma már nem csak az állatlenyésztési ágazatokat látjuk el abrak termékekkel, hanem nagyon sok feldolgozó Magyarországon alapul fel, a kukorica feldolgozás, amiből számtalan olyan terméket állít elő, amit a mindennapjainkban fogyasztunk vagy hasznosítunk. Félig ipari termékekről is van szó. Tehát a feldolgozóknak külön érdekük, hogy hozzájussanak jó minőségű, megfelelő áru termékekhez.
Hollósi Dávidot, az MKB Bank és a Takarékbank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának ügyvezető igazgatóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Több oka is van annak, hogy 2022. decemberében a magyar élelmiszerinfláció volt a legmagasabb egész Európában, mondta az Inforádiónak az MKB Bank és a Takarékbank szenior elemzője. Héja Csaba hozzátette, hogy az idei év első negyedévében még számolni kell kisebb áremelkedéssel. Sipos Ildikó kérdezte az elemzőt.
Meglátásunk szerint a magyar élelmiszeripar egy-két negyedévnyi áremelést előrehozott. Tehát az, hogy nálunk ez decemberben 44,8%-on csúcsosodott ki, annak az az oka, hogy a január-február-márciusi áremelések azok előre lettek hozva az előző év, tehát a 22-es évnek a végére. Mindamellett pedig a magyar élelmiszeripar ugyan elindult egy fejlődési pályán, de bizonyos hatékonysági mutatókban el vagyunk maradva az európai, nyugat-európai átlagtól, és ezek az alacsonyabb hatékonysági mutatók ugye ahhoz vezetnek, hogy magasabb önköltségen tudunk gyártani, és ahhoz, hogy egyébként ezek az üzemek tudjanak működni, nekik nagyobbat kellett árat emelni.
Mi az oka annak, hogy előre hozták ezt az áremelést?
Ennek vannak olyan üzleti okai, amiben elemzőként, banki szakemberként nem láthatok bele, de alapvetően amit lehet látni az az, hogy a magyar élelmiszeripar viszonylag magas tőkeáttétele működik. Nagyjából az azt jelenti, hogy sok idegen, kvázi banki forrás van ezekben a cégekben, amivel működnek, és ugye a hirtelen megnövekedett forgó tőkeigényt limitálva tudtak csak ők mondjuk bankból igénybe venni, ezért nekik az áremeléssel kellett megteremteni a következő időszaknak a még nagyobb költségnövekményét.
Mindez egyben azt is jelenti, hogy rövidesen mérséklődhet az élelmiszerinfláció Magyarországon?
Így van. Gyakorlatilag szerintem az konszenzusos megállapítás, hogy körülbelül az élelmiszer áraknak a tetőzés az nagyjából az év első negyedévének a végére, az azért a március környékére tehető. Tehát, hogy az árplafon, amiről sokat beszélgetünk, hogy vajon hol lehet, azt körülbelül márciusban fogjuk elérni. Nyilván kérdés lesz egyébként az árstoppoknak a kivezetése. Tehát magában az élelmiszerfogyasztói árindexben az árstoppnak a kivezetése az egyszeri hatásként fog jelenteni 3-5%-ot, hiszen ugye akkor azt fogjuk mérni, hogy a korábban példaként mondom 1600 forintos csirkemell, az hirtelen eléri, hogy az árstopp nélküli piaci árát, az hirtelen lesz egy nagy növekedés, viszont valójában az, amit ott kell hagyni a boltban, az, mint mondtam, az első negyedév után már érdemben nem lesz több.
Hogyha még a további hónapokban nézzük az élelmiszerárak alakulását Magyarországon, és ugye tételezzük föl, hogy valamikor tavasszal megtörténik ugye a tetőzés, akkor mire lehet számítani majd az év hátra lévő részében?
Az év hátra lévő részében valamelyest az élelmiszereknek a megfizethetősége akkor javulni fog, hogyha egyébként az általános béremelések azok ugye be fognak érni. Egyrésztről, másrészt azt, hogy jövő ilyenkor milyen élelmiszerárakról fogunk beszélni, azt mindenképpen azt fogja meghatározni, hogy az alapvető terményeknek, gondolok itt búza, kukorica, napraforgó, olajos magvak, szója, ezeknek a világpiaci árai hogy fognak alakulni, mert a világpiaci áraknak a mérséklődése az valójában már 22. harmadik negyedéve körül elindult. Tehát már akkor a globális kínálaton látszott, hogy az alapvetően jó lesz, tehát lesz sok termény a piacon, ami azt okozza, hogy viszonylag tudnak az árak lefelé menni, és ez a tendencia folytatódik.
Héja Csabát, az MKB Bank és a Takarékbank szenior elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Smart Tax megoldások. Egyszerű, automatizált válaszok adózási kérdésekre. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy milyen érvek és ellenérvek vannak az akkumulátorgyárak telepítésével kapcsolatosan. Természetesen foglalkozunk az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonnál Hecker Flórián, a Világgazdaság munkatársa. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Ugye a magyar stratégia legfontosabb adatait, érveit és ellenérveit gyűjtötted össze az akkumulátorgyárakkal kapcsolatban, számokkal, adatokkal, nyugat-európai véleményekkel megtámogatva. Mit találtál?
A felmérések szerint a 2027-es ciklus végére Magyarország világviszonylatban a negyedik legnagyobb akkugyártási kapacitással rendelkezett. Kína marad az első helyen, utána az Egyesült Államok, aztán Németország, és a negyedik az pedig Magyarország lenne. Tehát ez a prognózisok szerint az nyugodtan kijelenthető, hogy Magyarország ezekkel a jelenlegi tervekkel, amiket most ismerünk, világméretben meghatározó lenne az akkumulátorgyártás területén. Azt jósolják az elemzők, hogy 2027-re egy 194 gigawattórás teljesítmény jönne létre Magyarországon. Ezzel egyébként olyan gazdaságokat előzne meg, mint például Svédország, ahol összesen 135 gigawattóra jönne létre, vagy Lengyelország, ahol 112 gigawattórával terveznek. Még egy szám ehhez, ahhoz képest egyébként, hogy nyilván lakosságarányosan vagy földrajzi terjedésében Magyarország nem egy meghatározó ország a világban, de a teljes világméretű akkugyártási kapacitás 2%-a az Magyarországon lehetne. Tehát ezek a rövid távú célok, ami előtt egyébként az ország áll.
Jó ez nekünk, mert ugye nagy a tiltakozás.
Igen, tehát azt gondolom, hogy ezeket a kérdéseket érdemes különválasztani. A környezetvédelmi kérdések kapcsán, a katasztrófavédelmi kérdések kapcsán az a minimum elvárás, hogy a lakosság erről tájékoztatva legyen. Ezt tényleg transzparensen meg kell oldani. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy van egy nagyon masszív gazdasági fordulat a járműiparban, amire, hogyha nem tud felcsatlakozni az ország gazdasága, akkor azt talán kijelenthető, hogy egyébként nem is biztos, hogy ekkor a magyar gazdaság hogyan tudná túlélni az előttünk álló évtizedeket. Tehát azt mindannyian tudjuk, hogy a járműágazat az gyakorlatilag 2010 óta az egyik legmeghatározóbb ágazat Magyarországon. Az ipari termelésnek a harmada ebből fakad. Foglalkoztatotti aránya az körülbelül 150 ezer, 200 ezer fő. Ha ezt kiterjesztjük a családokra, akkor nagyjából egy 1 millió fő megélhetése függ a járműipartól, és ebben a járműiparban most világméretben van egy nagyon erős elektromos fordulat. A jelenlegi mért akkukapacitás a világban 2027-re meg 8-szorozódik, tehát egy ekkora ütemi fordulatról beszélünk, és ezzel még egyébként nincsen vége ennek a fejlesztési tervnek. Az elemzők szerint a következő évtizedben még olyan megoldások születnek a lítiumos akkumulátorok terén, ami mindenképpen még extra kapacitásokat igényel. Tehát azt azért érdemes hozzátenni, hogy van egy ilyen adottság a világban, ami az elektromos gyártásnak a fordulatát jelenti, és ebből egy olyan ország, ami egyébként nagyon épít a járműiparra, nem tud kimaradni, mert annak beláthatatlan következményei lesznek.
Mik a nyugat-európai vélemények, mit szólnak ehhez a fejlesztéshez?
Az az érdekes egyébként, hogy Nyugat-Európában Magyarországra úgy tekintenek, mint egy ilyen kivételezett egyszeri lehetőségre. Azt nagyon nehéz egyébként megmondani, de azt talán érzékeli mindenki, hogy az egy egészen brutális együttállás, hogy a nagy német autógyártók, a koncernek Magyarországon találkoznak a nagy kínai akkumulátorgyártó beszállítókkal. Ez egy olyan együttállás, ami a világban páratlan, és ezért az a jóslat, hogy Magyarország lehet az egyik legnagyobb klaszter Európában, a kukluszter, és a világ tekintetében is egy olyan hely lehet, ahol egyébként előszeretettel fognak a következő évtizedekben megjelenni, mint a járműgyártók, mint pedig akkumulátorgyártó kapacitások.
Köszönjük szépen, Hecker Flóriánt, a Világgazdaság munkatársát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Elkészült Magyarország első és eddig egyetlen egyélő ember és a mesterséges intelligencia, mint társszerző közös írása. A cikk témája a hálózattudomány szerepe az innovációban. Na, az úgynevezett chatbot program világszenzációja abban áll, hogy képes összetett kérdésfelvetések összetett megválaszolására. Rozgonyi Ádám összeállítása.
Az OpenAI nevű mesterséges intelligencia kutatással foglalkozó cég tavaly novemberben publikusan elérhetővé tette a ChatGPT nevű nyelvi modellezésre épülő mesterséges intelligenciát használó chatbotját. A chatbot azóta világméretű népszerűségre tett szert, elsősorban azért, mert képes összetett kérdések megválaszolására is, az emberi kommunikációt egyre pontosabban idéző módon. Az Inforádióban Kaderják Dániel, a szervezeti analitikával foglalkozó Bondweaver társalapítója beszélt a program jelentőségéről.
Elsődleges funkciója, hogy különféle nyelvi modellezésre épülő mesterséges intelligenciával a neki feltett kérdésekre összefüggő, komplex, értelmezhető, logikus válaszokat próbáljon adni, és eredetileg az alkotók szándéka az nem is feltétlenül a különféle internetes keresésekre és azoknak a fejlettebb eszközzel történő kiváltására irányult, hanem valóban egy csevegésre, összefüggő társalgásra alkalmas internetes robotot alkottak meg. Novembert követően ez a chatbot egyre népszerűbbé vált, és egészen elképesztő mennyiségű kérdéssel bombázzák azóta is az internet felhasználói.
Kaderják Dániel a chatbotot egy tudományos publikáció elkészítéséhez használta, amely a hálózattudomány szerepét vizsgálja az innovációban.
Ma már látszik, hogy egészen elképesztő és váratlan dolgokra is képes ez a chatbot. Irathatunk vele akár összehasonlító elemzést arról, hogy Petőfi Sándor és József Attila költészete miben tér el egymástól magyar nyelven, vagy akár egy ballagási ünnepségre is képes egy diák elképzelt beszédét megfogalmazni.
A chatbot világszenzációja abban áll, hogy első ízben képes összetett kérdésfeltevések bőven kifejtett, esszészerű összetett megválaszolására, azaz összefüggő gondolatmenet kialakítására az emberi kommunikációt egyre pontosabb idéző módon. Mindez a szakértő szerint alapjaiban formálhatja át az infokommunikációs korszakot.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonnál ismét Beke Károly, a portfólió elemzője. Szervusz, jó reggelt!
Szia, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat!
Mi változott az elmúlt bő 20 percben?
A részvénypiacon tovább javult a hangulat, a Bux Index 0,65%-os emelkedésben van a tegnapi záráshoz képest. Ezen belül a MOL már közel 1%-os pluszban van 2708 forintnál, az OTP 0,6%-kal 10.890 forintra erősödött, de a Richter is 0,5%-os pluszban van 8.150 forinton, még a Magyar Telekom 0,3%-kal 383 forintra drágult.
Forinttal történt-e valami?
A forint piacán gyakorlatilag egyáltalán nincs változás az elmúlt szűk fél órában, továbbra is ugyanott jár a magyar deviza, ahol tegnap este 391-es szint közelében az euróval szemben, a dollár 359 forint 40 fillérben, az angol font pedig 442 forint 70 fillérbe kerül most éppen.
Köszönjük szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Smartex megoldások. Egyszerű, automatizált válaszok adózási kérdésekre. A műsort támogatta a PwC Magyarország.